fennállva halljuk azokat a szent igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található János evangéliumában a 20. fejezetben a 19-től 23-ig terjedő versekben. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét azt mondta nekik: békesség nektek! Ahogy engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket! Akinek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akiket pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, összegyűltek a tanítványok. Bár Mária elmondta nekik a jó hírt, de ők a leírás szerint félnek. De a félelem ellenére, vagy éppen ezért, összegyűlnek. Ismerik azt az üzenetet, aminek az a lényege, hogy ne maradjál egyedül. Különösen nem, ha szorongsz, ha félsz, ha bajban vagy. Ne maradj egyedül. Ne maradj egyedül a bajoddal, ne maradj egyedül a szükségeddel, ne maradj egyedül a fájdalmaddal, a félelmeddel, a szorongásaiddal. Szükségünk van egymásra. Szükségünk van arra, hogy egymásban tartsuk a lelket. A közösségnek ereje van. A közösségnek megtartó ereje van. Különböző hátterűek ezek a tanítványok. Különböző talán a megélésük is mindazzal kapcsolatban, amit átéltek. Ahogy mi is pontosan ilyen különböző hátterű, különböző megélésű emberek vagyunk. De mégis közös a hit, és közös a történet. A történet, amit átéltek, amit átéltünk. Együtt vannak. Zárt ajtók mögött. Ha valami fontos dologról akarunk beszélni azokkal, akiket szeretünk, vagy akikben bízunk, vagy akikkel együtt dolgozunk, és nem akarjuk, hogy mások hallják, akkor bezárjuk, becsukjuk az ajtót. Zárt ajtók mögött tárgyalunk, vagy beszélünk, vagy beszélgetünk. Nem akarjuk, hogy a családunk, a cégnek, vagy éppen valamilyen közösségnek, szervezetnek a titkai kikerüljenek, mert ez csak ránk tartozik. Határ az ajtó, ami véd, de ugyanakkor el is zár. A titkot védeni kell, a saját teremet, a saját időmet védenem kell. De itt a zárt ajtónak a legfőbb oka a félelem. A félelem miatt van bezárva az ajtó. A zsidóktól való félelem miatt. Itt ez a szó, hogy a zsidóktól nem egy népcsoportot jelent, hanem a főtanácsot, a Sanhedrint jelenti. Azt a tanácsot, akinek az volt az érdeke, és véghez is tudta vinni, hogy Jézust elítéljék és kivégezzék. Emiatt vannak bezárt ajtók mögött. Együtt, félve, bezárt ajtó mögött. Érthető, ugyanakkor mégis ez egy szomorú kép. Egymásban tartani az erőt, de ezt elzárkózva és félve tenni. Úgy tűnik, van mitől félni. Hiszen igazából ők a kivégzetnek a cinkosai. Úgy gondolják, azt feltételezik, talán nem is alaptalanul, hogy akár a templomőrség, akár Pilátus katonái rájuk vadászhatnak. Persze az is lehet, hogy ez nincs így. Lehet, hogy ennek nincs valóságos alapja. De akárhogy is legyen, a félelem maga, ami bennük van, az nagyon is valós. Mert ott van a lelkükben. Befészkelte magát, kitörölhetetlenül. Ott vannak a képek, hogy hogyan fogták el és vitték el a mesterüket. Hogyan végezték ki, mi történt velük. Egymásba keressük a támaszt, és próbálunk ajtót, falat emelni a külső ellenséggel szemben. Hogy megvédjük az életünket. Így lenni szomorú, kilátástalan és szorongató. Nincs erő kinyitni az ajtót. Nincs erő és bátorság kilépni az ajtón. Sem kinyitni, hogy valaki vagy valami bejöhessen, sem kilépni, nem vagyunk képesek, nem képesek a tanítványok ezen az ajtón. Innentől csak egy szűk levegőjű szoba az élettér. Márpedig egy szűk levegőjű szobában élni, olyan, mintha börtönben élni. Ez így biztonságos, ugyanakkor így rettenetes, így kilátástalan. Félelemben élni ezt jelenti. Pilinszky János a naplójában idézi Simone Weilt, és azt mondja, hogy az ember időnek és térnek keresztjére van rászögezve. Ez az egzisztenciális bezártságunk. És ebben a térben, és ebben az időben egyszer csak megjelenik Jézus. Mind abban, amit leírtam, megjelenik Jézus. Abban a helyzetben, amikor nem tudok ajtót nyitni, és nem tudok kilépni sem az ajtón, és az életterem, ez a szűk levegőjű szoba, vagy Simone Weil szép szavaival, szép és megrázó drámai szavaival, időben és térben felszegezve. És ez a Jézus, aki megérkezik ebbe a szobába, megáll középen. Ő kerül a középpontba. Nem a félelem, hanem Jézus maga. És amit mond, az gyógyír. Békesség nektek. Sálom. Több, mint nyugalom. Nem zavartalan béke, de meg zavarhatatlan béke. Az életnek a boldogsága, harmónia, lelki-testi létezés kibontakozási lehetősége. Nagyon sok mindent jelent ez a szó, hogy békesség, hogy sálom. És ehhez a mondathoz, ehhez a megjelenéshez, ezekhez a szavakhoz megint egy gesztus is tartozik. Jézus mindig gesztusokat is tesz, mert fontos. Megmutatja a kezét és az oldalát. Itt vannak a sebeim. Az emberi testen itt vannak a sebek. Aki szenvedett, az támad föl. Hordom az élet sebeit, hordom a sérüléseket, a fizikai és lelki sérüléseket. Nem válnak semmissé a feltámadás által. A testen ott vannak a szenvedésnek a nyomai. A lélekben ott vannak a szenvedésnek a nyomai. A múlt sebei itt vannak, de élet. Lehet velük élni. Ez a gesztus ezt mutatja. A feltámadott nem tökéletes teste, hanem megsebzett teste. Békesség nektek! Ahogy engem küldött az Atya, én küldelek titeket. A salom, ez a béke, ami túl van a félelmen, lehetőséget ad arra, hogy kilépjetek az ajtón. Békességgel küldelek titeket, ez a küldetésetek. Hogy így éljetek egymással a világban. Hogy milyen ez, azt a 133. Zsoltár írta le, és ezt szeretném újból felolvasni. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint amikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakálára, amely leér köntöse gallériára. olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Szép és gyönyörű egyetértésben élni. A Shalom ebben a Zsoltárban megjelenik. Együtt, nem bezárt ajtók mögött, nem félelemben. Ennek megélése az ajtón túl. Ez az életstílus, amit Jézus mond a békességgel, és amit a Zsoltáros ebben a gyönyörű képben leír, ez az életstílus a világ reménye. Vagy szűkítsük, ami gyülekezetünk reménye, ami községünk reménye, ami országunk reménye. De valóban az emberiség a világ reménye is. Persze rögtön mondjuk, hogy ez az együttélés így lehetetlen. Mégis, a feltámadott erre hív minket. Minket, keresztényeket erre hív. Bőven folyik az olaj, a bőség képei jelennek meg. Az olaj üdítő és megnyugtató. Jézus történetében ugyanilyen bőséggel megjelenik, mint ebben a Zsoltárban. Amikor Mária Magdolna megkeni őt olajjal, sok-sok olajjal, bőven folyik. Föl is háborodnak, főleg Júdás, hogy micsoda tékozlás ez. De ez a bőség, ez a nagy lelkűségről szól. Az együtt élés az így lehetséges. És nem csak az olaj folyik bőségesen ennek a Zsoltárnak a képében, a harmat is. Az ókori keleten a harmat az életet jelenti. A száraz időszakban, a száraz évszakban nem esett eső. Hogy megmaradhattak a növények, az a harmatnak volt köszönhető, amely bőséges volt reggelente. A harmat nélkül minden elszáradna, minden tönkre menne, minden kipusztulna. A harmat is felüdít. Minden reggel felüdít, és ad annyi üdítő erőt, hogy estéig kitartson. Ez az életet adó, felpesdítő, felüdítő harmat és olaj, ez az együttélés. Ez, amit gyönyörűségesnek tart a Zsoltáros. Ezt adja. Nyilván a kép egy üzenet a kortársaknak. Észak és déli ország szemben áll egymással. Júda és Izrael szemben áll egymással. És ez nem jó. Egy kettészakadt ország nem jó. De maga a Zsoltáros világa is egy olyan mindennapi élethelyzetből indul ki, amit mindenki megélt a családban. A föld osztatlan, a testvéreknek együtt kell valahogy élniük, megosztozniuk a földön, és ez nagyon nehéz. Tudjuk Jákob és Ézsau történetéből például, hogy mennyire nehéz ez. Rokonok, akiknek együtt kell működni. Mennyi szétszakító feszültség és félelem ellenében. Ez a kép az egyetértés erejét és katarzisát adja nekünk. Ebben az éltető harmóniában, harmadban és olajban élni jó. Minden mozgásban van ráadásul. Ebben a képben talán ez is benne van, ahogy a fej tetejéről lefolyik az olaj a szakállon át a köntösre. Így árad szét az a jólét, amit Isten szán nekünk. És mindez egyenlő az ő áldásával. A fordításban itt van, hogy csak oda küld áldást, de sokan megkérdőjelezik ezt, hogy ez egy feltétel lenne. Sokkal inkább arról van szó, hogy kiárad az áldás, ahol ezt megéljük, ahol ezt észrevesszük. Nem parancs ez, nem kényszer. Nem az a lényeg most, hogy egymást felhívjuk arra, hogy éljetek egyetértésben. Hanem valami másról van szó. Hogy arra gondoljunk, hogy mikor van ez. Észrevenni. Hogy hol van már most meg az egyetértés, amelyen olyan szép és gyönyörűséges, ahol áldás van. Hol van az egység értéke a mostani, mai életünkben? itt és most? Hol van az a hely, az az idő, ahol ezt megéljük, ezt az áldást? A templom, a templomi közösség. Igazából nem akarok példát mondani, mert azt hiszem, hogy ha mondok egy példát, az is megosztó lehet. Mert mások esetleg azt mondják, hogy én nem ott élem meg. És most itt a szószékről én mondok valamit, nem olyan stílusú az istentiszteletünk, hogy elkezdjünk egy párbeszédet. Márpedig azt gondolom, hogy ennek a felismerése párbeszédben lehet. Hol vannak azok a helyek, idők, terek, kapcsolatok, közösségek, ahol már most meg tudjuk élni azt, hogy összetartozunk, hogy együtt vagyunk. Ahol ott van az olaj, a harmat, az áldás, mindezek együtt. Mert hogy az olaj és a harmat az áldásnak a metaforikus képei. Végül szeretném felolvasni, mert azt gondolom, hogy ez is ide tartozik, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből azt a részt, amit lekciónak olvastam. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából semmit a magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták, elhozták, az eladott javak árát pedig letették az apostolok lába elé. Aztán szétosztották mindenkinek, ahogy éppen szüksége volt rá. Arról szól ez a rövid rész, ami szintén kiválthatja belőlünk az ellenkezést, hogy micsoda idea ez, micsoda utópia ez, de egy biztos, hogy a feltámadásnak, ugye nagy erővel tesznek bizonyságot a feltámadásról az apostolok, annak etikája van, kell, hogy legyen. Valami történt, valami másképpen lesz. És a feltámadás következménye az Isten országának a megjelenése a közösségben, a gyülekezetben. És ez bizony itt, pontosabban ott, abban a közösségben egyfajta szociális igazságosságként is megjelenik. Nem másolható modell, de a dinamika, ami felé haladunk, az azt gondolom, hogy igenis örökérvényű és fontos. Tudnélik az, hogy szívében, lelkében egy volt a közösség. Hogy ez fontos, ez nem kérdés. És hogy az apostolok bizonyságot tettek a feltámadásról, hogy ez a kettő összefügg, ez is itt világos. És hogy mindezt úgy tudták megélni, hogy a kegyelem volt mindnyájukon. Talán úgy tudnám ezt lefordítani mai nyelvre, hogy a megajándékozottság érzése volt rajtuk. Hogy megajándékozottak vagyunk. Márpedig, ha megajándékozottnak érzem magamat, akkor kitágul a tüdőm, akkor tényleg van bőség, akkor tényleg szívem, lelkem egy tud lenni, akkor tényleg tudok adni, bőségben élni. Nem volt köztük egyetlen szűkölködő sem. Azt gondolom, hogy ez a cél. Ez a fontos. Nem volt köztük egyetlen szűkölködő sem. Hogy ez hogyan történik, azt gondolom, hogy arra talán nem biztos, hogy modellt ad, örökérvényű modellt ad Lukács evangélista, de az egységben lévőknek a kreativitásán múlik, hogy hogyan történik ez. Hogy nem volt köztük szűkölködő, és ne csak az anyagiakra gondoljunk, hanem az egész emberi élet szűkösségére, szűkölködésére gondoljunk. Szeretett testvéreim, Krisztus lelke, amit rálehel az apostolokra, a sokszínű egységnek a lelke. A sátán munkája a szétdobálás, az ellenségesség és a megosztás. Ilyen értelemben a Jézus által meghirdetett sálom, békesség szemben áll a sátán munkájával. Legyen velünk az a békesség, amivel Jézus köszönti a tanítványait akkor, és most is minket. Békesség veletek. Amen.